Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Megáldották és felszentelték az idei búzát Tisza Jenőn. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program idei vármegyei rendezvényeinek egyik házigazdája Tisza Jenő. Tegnap Szent Márk napján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége vármegyei szervezetei, valamint a Magyarok Kenyere Alapítvány a kis településen rendezett búzaszentelő ünnepséget a Tisza Jenői Szent László katolikus templomban. A Magyarok Kenyere program célja, hogy a gazdák által felajánlott búza adományokkal segítse a rászoruló családokat, hátrányos helyzetű gyerekeket, gondozó intézményeket. A mindennapi kenyér alapjául szolgáló bőséges búzatermés reményében pedig évszázados hagyományként a gazdák az egyházakkal összefogva Szent Márk nap időszakában búzaszentelőket tartanak. A tegnapi ünnepségen Hubai Imre Csaba, a NAK vármegyei elnöke köszöntőjében elmondta, hogy Tisza Jenőn adott a lehetősége a gabonatermesztésnek, a szőlőtermesztésnek, az állattenyésztésnek, tehát minden olyan adottságukkal rendelkezik a település, ami a mai világban a megélhetést, a termelés fenntartását biztosíthatja. Dr. Kellai Mária országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az ilyen régi szokások, mint a búzaszentelés jól tükrözik, mit is jelent számunkra a kenyér. Megköszönte, hogy a gazdák 365 napon át gondot fordítanak arra, hogy a magyar társadalom élelmiszer függetlensége biztosítva legyen. Felidézte, hogy 2023-ban 869 vármegyei gazdálkodó összesen 208.222 kg búzát ajánlott fel jótékonysági célra, ami komoly rekord. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkári beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzéren tartott útátadón. Ágy Péter hozzátette, június 9-én a békeügyében is véleményt kell nyilvánítani, megjegyezte, hogy a fejlődéshez szükség van az olyan polgármesterekre is, akik kellő tapasztalattal és erővel tudják előrevinni településüket. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormánynak sikerült eredményeket felmutatnia, annak ellenére, hogy az elmúlt években olyan nehézségekkel kellett szembenézni, mint a koronavírus járvány vagy a szomszédban zajló háború. Rendőröket és tűzoltókat tüntettek ki a Miskolci vármegyeházán. A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a rendőrség és a katasztrófavédelem éves beszámolóját. Ünnepélyes keretek között adták át Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közbiztonságáért és tűzbiztonságáért díjakat tegnap délelőtt a vármegye székhelyen. A közbiztonságáért díj azon személyeknek adományozható, akik a vármegye közrendjének közbiztonságának szolgálatában feladataikat hosszú időn át kiemelkedően példamutató módon végezték, magatartásukkal általános elismerést vívtak ki a lakosság körében, hangzott el. Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, és Cinege László dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Juhász József Zoltán, Kovács István Attila és Márku László rendőr alezredeseknek adta át a kitüntetést. A vármegyei közgyűlés elnöke és Mac János Zsolt ezredes, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, Tóth Attila tűzoltó ezredesnek adta át a tűzbiztonságáért díjat. Tűzbiztonságáért díjban részesült Csebregi Zsolt is, akinek a vármegyei közgyűlés elnöke és Csavajda István nyugállományű tűzoltó ezredes a Vármegyei Tűzoltószövetség alelnöke adta át a kitüntetést.
Hagyományteremtő céllal gyermekvédelmi poliszkafét tartottak Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság tanács termében. Az eseményen a meghívott szociális területen dolgozó szakértők és rendőrök a gyermekvédelemről folytattak párbeszédet. A megvitatandó témák között szerepeltek a kiskorúak bűnelkövetővé, illetve áldozottá válásának leggyakoribb esetei, a gyermekvédelem területén működő szervezetek hatékonyabb együttműködési lehetőségei, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének tapasztalatai is. A részletekről Poják Ferenc rendőrfőhadnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadója számolt be.
Ugye ez egy Amerikából származó, ott bevált módszernek, a World Café módszernek a magyarországi rendőrség által történő adaptációja. Ez egy újfajta, újszerű, megközelítésű kommunikáció, amelynek lényege az, hogy egy lokális problémára, vagy egy helyi sajátosságra, ma legyen ez közbiztonsági, vagy bármely más témakör, az érintetteket megkeresve, bevonva, tehát az ő érdekeik mentén jön létre egy nem kerekasztal, mert négyes asztal. Tehát a módszer lényege az, hogy a leginkább felmerülő problémák mentén négy témakör kerül meghatározásra, négy asztalgazda irányításával célzottan kerülnek ezek a témakörök feldolgozásra. A lényeg az, hogy az érintetteket keverten osztjuk szét az asztalok mellett. Tehát mindenféle szakterület, szakmacsoport képviselői leülnek. Nyilván, hogy ők már valamilyen szinten ismerik egymást, de minek utána minden hatóság a maga hatáskörében látja a feladatokat, nem feltétlenül biztos, hogy a megfelelő együttműködés a korábbiak során kialakult. Hát most ezzel a módszerrel kialakul, mert a témagazdák irányításával közösen veszik számba ezeket a problémákat, gondokat, mindenki elmondja a sajátját, több szem többet lát alapon, és erre fogalmaznak meg közös megoldási javaslatot. Tehát nyilván, hogy ez a módszer feltételezi az őszinte és nyílt párbeszédet, hiszen enélkül nem lehet előrelépni, tehát itt egyfajta konstrukt közös gondolkodásról beszélünk. A kafé módszert, ezt a poliszkafé módszert dr. Molnár Katalin, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense adaptálta a World Café alapján, mint említettem, 2014-től működik ez a módszer, mint ahogy mondtam, nem csak közbiztonságot, hanem bármely más témakört is érinthet. Nyilván azért poliszkafé, mert a rendőrség szervezi. Az eddig eltelt időszakban, az eltelt 10 évben több mint 150 ilyen jellegű rendezvény lebonyolítására került sor országosan. Ez a gyermekvédelmi poliszkafé pedig vármegyékben lehet mondani, hogy hagyományteremtő, vagy különleges, hiszen ez volt az első ilyen témakörű poliszkafé, amely itt nálunk megszervezésre került. Tehát itt ugye a gyermekvédelem teljes spektrumát szólítottuk meg. Az itt működő szervezeteket, tehát itt a gondolok a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokra, tehát a védőnői hálózattal kezdve Miskolc Egészségfejlesztési Intézet, a oktatási intézmények fenntartói, Miskolci Szakképzési Centrum, Miskolci Tankerületi Központ, illetve olyan érintett iskolák képviselőit hívtuk meg, többek között például az Alsó Zsolcai, Benedekedek általános iskola igazgatóját, ahol nagyszámban foglalkoznak gyermekvédelmi intézetekben ellátott, elhelyezett gyermekek nevelésével, oktatásával. Azon kívül nyilván, hogy magát a gyermekvédelmi ellátó rendszerhez kötődő intézményeket is, tehát itt gondolok a gyermekvédelmi főigazgatóság keretében működő tagintézményekre, tehát azokra a gyermekotthonokra, ahol ezek a gyerekek elhelyezésre kerültek, akár ideiglenes jelleggel, lásd Károly utca, akár pedig végleges jelleggel, például a Mákvirág gyermekotthon igazgatóját, igazgatónőjét is meghívtuk. Nyilván, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyik nagyon prominens tagja, nagyon fontos tagja, hiszen rengeteg jelzés fut be, az maga a rendőrség. Tehát a rendőrség részéről is nem csak a területi szakirányító szerv, tehát itt a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai voltak jelen, illetve a bűnügyi igazgatóság munkatársai voltak jelen, hanem a helyi szerv, tehát a Miskolci Rendőrkapitányság részéről is többek között részt vett, aktívan közreműködött az asztaltársaságok munkájában dr. Bak Rihárd rendőr ezredes úr is, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője, illetve több munkatársa. Tehát itt a rendőrség részéről is a helyi érdekeltség, illetve a szakirányítás is képviseltette magát. Tehát ezzel vált szakmailag teljes körűvé ez a fórum.
Az elmúlt percekben Poják Ferenc rendőrfőhadnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának fő előadóját hallották. Újabb együttműködési megállapodást írt alá a Sáros-patakon működő Tokajhegyalja Egyetem, ezúttal a felvidéki Király Helmeci gimnáziummal, amelyhez mint professzor dr. Kéri Szabolcs rektor elmondta, több ponton kapcsolódhatnak.
Az első terület rendkívül praktikus, amikor látogatóban voltunk a gimnáziumban, egyrészt meggyőződtünk arról, hogy mennyire magas szintű értékteremtő oktatás folyik ott, másrészt pedig láttuk azt, hogy hogyan kapcsolódik a gimnázium specializáció az egyetem képzési területeihez. Láttuk azt, hogy akár a pedagógus képzésben, szőrészborász képzésben, informatikus képzésben, gazdasági képzésekben nagyon jól tudunk kapcsolódni ehhez a gimnáziumhoz. Ugye a második terület az az, hogy egy elnéptelendő elvándorlás által sújtott térségről van szó, ott is, itt is. Talán a közelség az, hogy a gimnázium és az egyetem földrajzilag ilyen jó kapcsolódik egymáshoz, segít abban, hogy megtartja a fiatalokat már a végzés után is, és a diplomával aztán majd itt helyezkednek el. És a harmadik dolog pedig az a hit, hogy a tudás, a kultúra és a szellemiség az, ami a magyarságnak a határon, minden is határon túl élő polgárait összekötheti. Oktatók tekintetében, infrastruktúra tekintetében is látok ilyen komplementer lehetőségeket. Amit ebből szeretnék kiemelni, az mindenféleképpen az informatika, a robottechnológia, a gazdálkodás és a turizmus vendéglátás.
Az elmúlt percekben professzor dr. Kéri Szabolcsot, a Tokajhegyalja Egyetem rektorát hallották. Az együttműködési megállapodás aláírása kapcsán dr. Dobos Gábor a gimnázium igazgatója kiemelte intézményük erősségeit, amely kiegészülve a Tokajhegyalja Egyetem csapatával tovább tud majd fejlődni.
Mindkét oldalon, a Király Helmeci gimnáziumban és a Tokajhegyalja Egyetemen is azért nagyon jó felszerelt szaktantermek találhatóak, és van infrastruktúra, amit egymással megoszthatunk, ebből ugye a hallgatók és a szakemberek csak kamatoztathatnak. Tehát nálunk nagyon komolyan felszerelt informatika szaktanteremek vannak, nagyon erősen foglalkozunk a robotprogramozással, tehát háromszoros országos bajnokok vagyunk Szlovákiában, kétszer jártuk meg a világbajnokságot, egyszer Dortmundban voltunk, illetve éppen múlt éven novemberben érkeztünk haza Panamából, és azért mindig erősen a középmezőnybe végzünk a világbajnokságokon. Tehát ez is mutatja azt, hogy a szaktantermeink szükséges, hogy olyan színvonalon legyenek felszerelve, amikkel aztán mi tudunk dolgozni. És ugyanúgy ez megvan a Tokajhegyalja Egyetem épületeiben is, tehát itt látom az első kapcsolódási pontokat, hogy próbáljuk meg ezeket a technológiákat egymással megosztani. A második olyan terület, amire gondoltam, az a humán erőforrás megosztás, hiszen mindkét intézményben olyan szakemberek állnak rendelkezésre, akik elhivatottak a szakmájuk iránt, és ezáltal a gyermekek ebből csak kamatoztathatnak. Tehát mindenképpen konferenciákat, workshopokat tudunk szervezni, egymásnak a munkáját bemutatni, ki milyen sikereket ért el, akár a hallgatók bevonásával egyik másik oldalról. Úgy érzem, hogy ez előre lendítené akár a Király Helmeci gimnáziumot, de biztos vagyok abban, hogy a Tokajhegyalja Egyetemnek is tudunk mi újat mutatni.
Dr. Dobos Gábor, a Király Helmeci gimnázium igazgatója beszélt. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton sokat fog sütni majd a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton észak-nyugaton erős a déli szél, tovább melegszik az idő, a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Pillanatok alatt ellenőrizhetjük adószámlánkat a NAV mobil applikációján. Első alkalommal szerveznek katolikus ifjúsági találkozót holnap Ecséden. Botrányossá változott a kampányidőszak Egerben Tarsó József szerint. Mélypontjára ért a közélet Egerben, az alpolgármester szerint is. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Pillanatok alatt ellenőrizhetjük adószámlánkat a NAV mobil applikációján, vagyis hogy van-e tartozásunk, esetleg túlfizetésünk az adóhatóságnál. A további részletekről a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense dr. Paskuné Pév kommunika tájékoztat.
A NAV az adószámlán tartja nyilván ügyfelei adó, vám és egyéb fizetési kötelezettségeit, és az ezekkel kapcsolatos befizetéseket, kiutalásokat és átvezetéseket. Ha valakinek van adóazonosítójele vagy adószáma, adott már be bevallást a NAV-hoz, fizetett már adót, esetleg illetéket, akkor biztos lehet benne, hogy van adószámlája a NAV-nál. A NAV mobil applikációban, az adószámla lekérdezés menüpontban bármikor, pillanatok alatt ellenőrizhető az egyenleg, illetve PDF formátumban is letölthető, hogy mely adónemeken áll fenn tartozás, illetve túlfizetés. Így nyomon követhető például a bevallások benyújtása után, hogy az adatokat a NAV rendben lekönyvelte, illetve az egyes befizetések után, hogy azok megjelentek-e az adószámlán. Hasznos lehet továbbá ellenőrizni az egyenleget például adóigazolás igénylés előtt is, mert a rendezetlen tételek így még az eljárás előtt befizethetők. Az adószámla ellenőrzéséhez KAÜ, azaz központi azonosítási ügynökön keresztüli azonosításra van szükség, például ügyfélkapura, de az applikációban beállítható jelkód, illetve biometrikus azonosítás is, amellyel még gyorsabban hozzáférhető a felület. A Google Play és az App Store alkalmazásáruházakból letölthető NAV mobil számos más funkciót is tartalmaz. Így például lekérdezhetők benne a foglalkoztatási adatok, egyszerűen befizethető a gépjárműadó, ellenőrizhetők az üzleti partnerek adatai, és sok más hasznos információval, kalkulátorral, adatbázissal is segíti az adózást. Az adószámla lekérdezéséről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon található egy hasznos tájékoztató is, lépésről lépésre címmel.
A Patai és a Gyöngyösi Esperesi kerülettel első alkalommal szerveznek katolikus ifjúsági találkozót holnap Ecséden. A közel 100 fős programon Szent Mise lelki beszélgetések és közösségi programok is várják az érdeklődőket. A részletekről Varga József plébános Fekete Gábor kérdezte.
Sok mindent szerveznek az egyházközségekben. Egy kicsit az előzményekről is beszéljünk, hogy milyen közösségek jellemzik ezt a vidéket.
Hála jó Istennek, az emberekben nagyon nagy közösségigény van, és arra éhesek, hogy az evangélium az minél inkább beépüljön az életükbe. Ez megfigyelhető abban is, hogy működik itt a községünkben Caritas csoport, működik itt a községünkben egy ifjúság, egy kisebb ifjúsági közösség, sajnos a pandémia ideje alatt egy kisebb közösség is zsugorodott, de most próbáljuk egy kicsit ezt úgy locsolgatni, növezgetni. Működik itt az egyházközségünkben egy olyan élő képviselőtestület, akikre lehet építeni, lehet rájuk számítani, és ez az alapja, igazából ez a háttere mindannak, ami működik a községünkben. Ennek jegyében most a hétvégén is a két esperesi kerülettel, itt a mi régiónkban, a Patai és a Gyöngyösi Esperesi kerület hitoktatóival összefogva egy ifjúsági találkozót szervezünk. Ez egy első alkalom a környékbeli fiatalok számára, aminek igazából az a célja, hogy legyen a fiataloknak közösségélményük, hiszen a hitünk az egy közösségi hit, hogy a közösségre tudunk támaszkodni. amikor éljük a mindennapi életünket, ezért fontos, hogy a fiatalok számára is legyen egy ilyen közösségi élmény. A másik célja pedig az, hogy természetesen a hitükben fejlődjenek és előrébb is lépjenek ezen az úton. A gyerekkori hitükből egy kicsit felnőttesebb korba lépjenek a hitük tekintetében is. Most ebből az alkalomból még talán félve mondom ki, de hála jó Istennek, közel 80 fiatal jött össze és jön össze szombaton itt az Ecsédi plébánián, hogy ezt a közösséget próbáljuk együtt megélni.
Atya, milyen programokat takar ez a hétvégi találkozó?
Nagyjából 10 órától olyan 1 óráig tartó programok lesznek. A megérkezés a templomba lesz, ott lesz egy fogadási köszöntés, majd Barta Márta atyának, a gyöngyösi káplán atyának lesz egy kb. Egy olyan 20 perces félórás elmélkedése, ami a magját képezi az egész találkozónak. Ez a barátságról és a megbocsátásról szól. Ezt a vonalat viszi végig a találkozónk. Utána itt a plébánia kertjében lesz egy padlóképes elmélkedés, ugyanezen a vonalon folytatva tovább a gondolkodást. Lesznek játékok, lesz zene, beszélgetés, baráti kapcsolatok építésére lesz lehetőség, a végén pedig a Caritas csoport segítségével egy agapéval zárjuk a plébánia alatt található pincében.
Botrányossá változott a kampányidőszak Egerben, állítja Tarsó József. A független polgármester jelölt hozzátette, hogy hatalmas probléma az is, hogy a városban választott képviselőkről a hangfelvétel szivárog ki. Nem csoda, hogy előrekszik a lakosság, hisz ilyen közhangulatban egyre többen költöznek el. Eltűnt Eger dicsősége, ezért kell alaposan mérlegelni június 9-én, hogy hová tesszük az X-et. Közösen kell véget vetni ennek az állapotnak, mondta.
A téma az volt, hogy hova tűnt Eger dicsősége. Mert igazából amióta ez a kampány elindult, az idei kampány azóta botrányoktól hangos az egri közélet, és hát úgy érzem, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ami tarthatatlan, mert véleményem szerint nincs még egy olyan település Magyarországon, ahol így ömlene a csapból is a botrány, de talán túl ezen hatalmas probléma az, hogy ma Egerben választott tisztségviselőkről hangfelvétel készül, és hát ennél csak az nagyobb probléma, ami elhangzik ezeken a hangfelvételeken. Úgy érzem, hogy az egrieket nagyon rossz irányba próbálják vezetni, konkrétan megvezetni, és egy szűk kör által diktált akarat érvényesül az egriek érdeke ellenében, ha úgy tetszik. És ezek után nem meglepő, hogy úgy gondolom, hogy miért nem akarnak a fiatalok itt maradni, miért nem akarnak családot alapítani, és miért öregszik Egernek a lakossága, illetve miért csökken a lélekszám. És ezek után már joggal tesszük fel a kérdést, hogy akkor valóban kicsit talán nem is annyira csodálkozó, hogy hova tűnt Eger dicsősége. És én úgy gondolom, hogy ezért kell június 9-én véget vetni közösen ennek a jelenlegi áldatlan állapotnak, mert elég volt abból, hogy nem az egriek dönthetnek a saját sorsukról, nem Egerben élő képviselők döntenek az egriekről, és feláldozzák az itteniek érdekeit. És én úgy gondolom, hogy független polgármesterként egy olyan irányt tudok mutatni, egy szélsőségektől mentes új fejezetben, ahol az egriek is egerültve a legfőbb törvény, és nagyon szeretném, hogyha Eger újra az egrieké lenne.
Mélypontra érkezett az egri közélet az egri város vezetés szerint is, erről Mincér Gábor beszélt mai sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester véleménye szerint arra még nem volt példa, hogy egy polgármestert titkosszolgálati módszerekkel lehallgassanak. Az ügyben megtörtént a feljelentés ismeretlen elkövetők ellen, bár, mint mondta Mincér Gábor, vannak sejtéseik, kik állnak a lehallgatások hátterében.
Talán a mélypontjára ért a közélet, bár nem biztos, hogy mélypontról beszéltünk, lehet itt még ennél ugye lejjebb is. Ugye egy országos tendencia, ami megfigyelhető, hogy egymásnak feszülő erővonalak itt a választás alatt, ugye nem új keletű ez, hiszen 2019-ben is voltak már országos botrányok, megjelent videók, meg egyéb felvételek, de azért olyan sosem történt, vagy legalábbis én így az önkormányzatiság történetében nem emlékszek arra, hogy polgármestert a polgármesteri hivatalon belül a saját dolgozó szobában lehallgattak volna. Márpedig ugye ezek a megjelent felvételek arra utalnak, hogy bizony itt egy hangrögzítő készülék lett valamikor a múltban elhelyezve, és ez több ottani beszélgetést rögzíthetett. Nyilván ugye a polgármester napi 10 órát is van, hogy bent van a hivatalban, és ugye a legtöbb tárgyalását, beszélgetését, akár magájellegű, akár a város érdekében valamilyen tárgyalást, azt abban az irodában folytatja le. Tehát, hogy itt ki és mit vett föl, tényleg akár az orvosát is hívhatta, tehát olyan privát szférába belemenő, akár a családjával történő telefonbeszélgetések is rögzítve lehetnek, aki semmi, nem tartozik senkire, hiszen ez az ő saját magánélete. És hogy ezzel így visszaélni, tehát titkosszolgálati módszerekkel mondhatom, ráadásul ehhez azért valaki kellett innen, egy belső ember, tehát hivatali tisztviselőt, köztisztviselőt, közalkalmazottakat bűncselekményre rávenni, hiszen ez bűncselekmény, bűntény, azért ez már nagyon-nagyon az alja ennek a történetnek, és számomra annyira meglepő ez, hogy kik lehetnek azok, akik ennyire akarják ezt a dolgot, hogy nem ismernek se Istent, se embert, hanem mindent bevetnek, hogy a másikat lealjasítsák, ellehetetlenítsék, a népszerűségét rombolják, hogy ide ők be tudjanak ülni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Le kell győznünk a beletörődést és az élet nagy kérdései iránti érdektelenséget, és újra fel kell fedeznünk az első keresztény nemzedék az apostolok örömét és frissességét, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás a római Szent Péter Bazilika katedra Petri oltárnál megtartott szentmisén április 25-én a Nemzeti Zarándoklat záró eseményén. Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján nemzeti zarándoklatot hirdetett a Magyar Katolikus Egyház. Az esemény harmadik zárónapja igen különleges volt, miután Ferenc pápánál magánkihallgatáson járta mintegy 1500 résztvevő, a Szent Péter Bazilikában ünnepelhettek Szent Misét. Ezúttal a magyar zarándokokon kívül nem volt más a főtemplomban. Az eseményen jelen volt Súlyog Tamás köztársasági elnök, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint Habsburg-Lotaringiai Eduard Magyarország szentszéki nagykövete is. A Szentmisén Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Udvardi György veszprémi érsek, az MKPK elnök helyettese, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, az MKPK jelenlévő további tagjai és a zarándokokat kísérő közel 100 paptestvér koncelebrált. A liturgián részt vettek a Pápai Magyar Intézet növendékei, valamint a Collegium Germanicum et Hungaricum magyar növendékei is. Hogy mi katolikus keresztények megkaptuk az evangélium világosságát és a keresztség kegyelmét, ez azt jelenti, hogy szabad utunk nyílt Krisztusban az Atyához, hogy biztosak lehetünk az üdvösségben, ha valóban követjük Krisztus tanítását, mondta homiliájában Erdő Péter. Ebben segít bennünket a Szentlélek és az Egyház kegyelmi gazdagsága. Az egész világnak szüksége van Krisztus jó hírére, éppen ennek az ősi evangéliumnak, Szent Márk evangéliumának utolsó szavaiban érezzük annak küldetésének az erejét, amelyet a feltámadt Úrtól kaptunk, tette hozzá. A szószoros értelmében életbevágó kérdésekkel foglalkozó Máltai Tanulmányok 2024-es első, immár a Gondolat kiadóval együttműködésben közreadott Ház, Lakás, Otthon, Lakhatási kihívások a mindennapokban című kiadványának kerekasztal beszélgetéssel egybekötött bemutatójára április 23-án délután a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bemrak Parti Székházában került sor. Az eszmecsere moderátora Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatója volt, aki Grexa Izabella történészt, a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztályának titkárát, Lendvai Frikkel Attila közgazdászt, a Veszprémi Közösségi Lakásügynökség vezetőjét és Luther Balázst, az MR Közösség Lakásalap ügyvezetőjét kérdezte. A diskurzust megelőzően a Máltai Tanulmányok főszerkesztője Solymári Dániel a 6. évfolyamába lépett, ugyan még mindig fiatal, de már érett lapként számon tartott folyóirat proaktív fejlesztésének eredményeit foglalta össze. Érdekesség, hogy az idei első szem címlapképe kísérletként mesterséges intelligencia felhasználásával készült. A Máltai Tanulmányok mostantól a Gondolat kiadóval együttműködve jelenik meg, így a könyvpiaci hálózatba bekerült folyóirat országos terjesztése is megvalósul. Ehhez egy sajátos plusz szolgáltatásokkal járó előfizetési rendszert társítanak. Reményeik szerint a rendszeres olvasókból, kutatókból, érdeklődőkből idővel egyfajta szellemi közösség, igényes, szimpatizánsi kör, szakmai műhely jöhet létre. A Széchenyi István Egyetem oktatást, tehetséggondozást és pályaorientációt erősítő partnerségre lépett a Győri Egyházmegyével. Az április 18-án aláírt megállapodás összesen 7 általános és középiskolát is érint. Az együttműködés keretében egyedülálló, választható tantárgy indult az egyetemen Értékek és kihívások címmel. A Győri Széchenyi István Egyetem a minőségi képzések megvalósítása és a fiatalok pályaválasztásának támogatása érdekében széleskörű partnerségeket ápol az oktatás terén, melyek a Győri Egyházmegyével kötött megállapodással tovább bővültek. Az együttműködés keretei között az egyetem segíti az érintett egyházi intézmények szakmai munkáját, új nevelési és oktatás szervezési módszerek bevezetését, munkatársai részt vesznek az általános és középiskolai tanulók pályaorientációt segítő tájékoztatásában. Az egyházmegye lehetőséget biztosít az egyetem képzéseinek bemutatására, népszerűsíti annak út a felsőoktatásba programját, valamint részt vesz az Értékek és kihívások című idén tavasszal indított tantárgy oktatásában. A Széchenyi Egyetemmel régóta kitűnő kapcsolatot ápolunk, amely számos közös kezdeményezésben testet öltött már, az aláírással tehát egy már jól működő partnerséget tettünk hivatalossá, fogalmazott Veres András megyés püspök. Örömteli, hogy ebből az egyházmegyei középiskolák diákjai is profitálhatnak, és olyan programokon vehetnek részt, amelyek közelebb hozzák számukra az egyetemet, megismerhetik az ott folyó képzéseket, kutatási területeket. Hozzátette, az együttműködés ahhoz is hozzájárul, hogy az egyházi iskolákból kikerülők az egyetemen is megtalálják a keresztény értékeket, a vallásos közösséget. Egyedülállónak nevezhető a közösen elindított, minden hallgató számára elérhető, választható kurzus, amely lehetővé teszi, hogy megismerjék a keresztény filozófiát és életvitelt, mondta el Veres András, aki maga is részt vesz előadóként a tantárgy lebonyolításában. Április 22-én tartották meg a Bölcsödék napját a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő bölcsödék munkatársai számára. Az ünnepi együttlét a Nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban kezdődött, ahol a több mint 100 megjelent vendég együtt imádkozott. A szertartást vezette és elmélkedést tartott Kocsis Dániel, a Székesegyház beosztott lelkésze. A templom falai megjelenő tanításokat vette sorra, és ezek közös szemlélése vezette az ő gondolatait is. A Nyíregyházi Egyházmegye püspöki székesegyházában mindenki otthon érezheti magát, megnyugvást találhat. A Jóisten épp ezt akarja szívünkbe vésni, a templomban jó helyen vagyunk, válaszokat és megnyugvást találhatunk a mindennapok nehézségei közepette, mondta. Miskolc belváros, Görömböly, Diósgyőr, Rakaca és Rakaca Szend, Alsóregmec, Felső Zsolca, Múcsony, Sajópálfala pere, Sátoraljaújhely parókiai képviselőtestületi tagjai lelki napon vettek részt április 20-án Sajópálfalán. Lelki kánonjogi kérdésekről is szó esett a görögkatolikus templomban, a lelki gyakorlatos házban és a zarándok házban tartott találkozón, amelyen Orosz Atanász püspökatya is jelen volt. A lelki nap közös imádsággal kezdődött a sajópálfalai templomban. Számunkra a sajópálfalai templom a teljes szívvel végzett közbenjáró imádság helye, hangsúlyozta köszöntőjében Juhász Géza első helynök. Ezzel pedig az is összefügg, hogy a bűnbánatra való felhívás helye is. Egyházmegyénk centenáriumi évében különösen fontos, hogy azok is kapjanak lelki megerősítést, akik a lelkipásztori munkát közvetlenül segítik és kiegészítik, tette hozzá. A lelki napon közel 60 Miskolc belváros, Görömböly, Diósgyőr, Rakaca és Rakaca Szent, Alsóregmec, Felső Zsolca, Mucson, Sajó, Pálfala, Peres, Sátoraljó Újhely egyházközségekben megválasztott parókiai képviselőtestületi tag vett részt. A kegytemplomban Orosz Atanáz miskolci megyés püspök a lelki élet oldaláról közelítette meg a testület tagjainak feladatát. Az egyházközségek képviselőtestülete nem akármilyen szervezet, hanem a Szent Pál tanítása szerint egy olyan élő szervezet, amely Jézus Krisztus titokzatos teste. Ennek a testnek a növekedését szolgálja munkájuk, működésükben az igazságosság és a szeretet legyen a meghatározó, mondta. Több mint 150 korábban németországi templomokat, kolostorokat, kórházakat díszítő keresztet, kegytárgyat fogadtak örökbe magyarországi erdélyi kárpátaljai családok, közösségek, iskolák a Johannita rend segítségével. Bár a magyar reformátusok szakrális liturgikus tereiben nem találunk feszületeket, a kegytárgyaknak mégis az egyetlen protestáns lovagrend magyar tagozata keresett új otthont. Néhány évvel ezelőtt egy német johannita társunk mutatott nekem egy fényképet, amelyen egy 3-400 éves barokk piéta szobor volt látható. Az alkotás korában egy olyan németországi templomban állt, amelyet már nem használt gyülekezet, ezért a szobor sorsa bizonytalanná vált. Azt kérdezte, lenne lehetőség nálunk Magyarországon befogadni régi feszületeket, kegytárgyakat. Habozás nélkül igent mondtam. Idézte fel Tomcsányi Csilla, a magyarországi johanniták női csoportjának tagja. Néhány héttel később a német johanniták az alkotást több feszülettel és egy Szűz Mária szoborral együtt eljuttatták Magyarországra. A Johannita rend magyar tagozata a 900 éves rendi parancsnak a hit védelme és a rászorulók támogatása megfelelve olyan örökbefogadókat keresett, akik vállalták, hogy imádkozni fognak a feszület alatt. Az első kegytárgyaknak és feszületeknek hamarosan új otthont találtak, a Szűz Mária szobora Fóti plébániára került, a piéta pedig egy magánkápolnában kapott helyet. Kelemen Didákra emlékeznek a héten, Miskolcon, április 28-án 16 órától a Tiszavidék apostola címmel zenés-irodalmi előadás lesz a Versbarátok körű előadásában a Miskolci Minorita templomban. Az előadáson közreműködnek Farkas Erzsébet, rádiónk munkatársa, aki moderátorként ismerteti Kelemen Didák életének főbb állomásait. A verses zenés összeállítás szereplői lesznek még Asztalos Julianna, Hortai Rita, Kovács Éva, Zsekovéva Mónika és Mikita Gábor. Ének Kelemen Didákról Lukács Zsófia és Kovács Kristóf előadásában. Április 28-án az esti szentmisén megemlékeznek Kelemen Didákról, a Minorita templom és rendház alapítójáról. Dr. Gyulai Éva kutatása során az aradi levéltárból sikerült megszerezni a Miskolci Minorita kis gimnázium osztálykönyveinek anyakönyvét, amelyet beköttettek és a kétkötetes dokumentumot nyilvánosan átadták Pavel Cebula Minorita szerzetesnek, a Minorita rend tartományfőnöke képviselőjének. Április 27-én és 28-án Bőjte Csaba ferences testvér tart lelki gyakorlatot Mátra Verebé Szentkúton. A lelki gyakorlat címe Nagypéntektől Alvernáig. Szombaton 9 óra 30 perctől, majd 11 órától és 15 órától lesznek az elmélkedések a szabad téren. A vasárnap 11 órai szentmisét szintén Bőjte Csaba mutatja be, közölte a Nemzeti Kegyhely. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátraaljai ifjúsági találkozóra április 27-én, tehát holnap 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei elhitat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a napot. Az esemény 13 óráig tart majd. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor és Molnár András, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addigi szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hello, you fool, I love you. Régió sportja. 100 nappal a párizsi játékok megnyitója előtt a Magyar Olimpiai Bizottság is értékelte a magyar sport helyzetét. A 45. magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie május 8-án rajtol a Karcag és Hajdúszoboszló közötti sík szakasszal. Befejezte a fedett pályás szezont Kozák Luca, a debreceniek gátfutója. Megszűnik a sárga pluszjelzés egy szakasza, amely a kékes erdőrezervátumon keresztül vezet. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 100 nappal a párizsi játékok megnyitója előtt a Magyar Olimpiai Bizottság is értékelte a magyar sport helyzetét, a kvótaverseny állását. Gyulai Zsolt, a szervezet elnöke, kiemelte, hogy Magyarország már 150 kvótánál jár. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a csapat sportágok képviselőinek jelenléte mindig különösen fontos az ötkarikás játékokon. Az olimpiára kvótát szerzett női kézilabda válogatott már a megnyitó előtti napon megkezdi szereplését a házigazda és címvédő Franciaország ellen. A 45. magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie május 8-án a Karcag és Hajdúszoboszló közötti szakasszal indul, majd Tokaj-Kazincbarcika etap következik. Az összetetről várhatóan döntő két szakasz közül az egyik a harmadik lesz, ekkor Kazincbarcikáról Kékestetőre tekernek fel a bringások, majd a budapesti és Egyek közötti 166 kilométeres távvár a mezőnyre. Eisenkrammer Károlyt, a Tour de Hongrie főszervezőjét hallják.
Nagyon érdekes Kazincbarcika szerepe a mi életünkben, és az első évben megdöbbenést váltott ki a támogatóink körében az, hogy Kazincbarcika nem csak hogy egyszerűen egy befutóváros lesz, hanem az utolsó szakaszunknak a befutóvárosa. Hogy ezt komolyan gondoljuk, hát olyan sok történelmi magyar város van, és itt lehetne sorolni azokat a nagymúltú óváros központokkal, a idegenforgalmi szempontból kiemelkedően értékes városokat, hogy miért pont Kazincbarcika, ami ugye itt Borsod megyében híresítve mellett, hogy ez a hatalmas gyár, hogy ezt most, hogy miért is gondoltuk, hogy ez így jó lenne. És mi megmutattuk, hogy miért. Aki a TV képernyő előtt látta a Tour de Hongriet, az nem egy hatalmas gyár mellett levő alvóváros látott, ahol a megfáradt emberek csak hazamennek szomorúan, és utána a szürke panelekből mennek vissza másnap, és akkor utána meg, tehát hogy nem ezt látták, hanem azt látták, amit meg szerettünk volna mutatni. Azt, hogy itt vagyunk a Bükk-Lábánál, egy gyönyörű természeti környezetben, hogy itt elbringázunk, eltekerünk itt 10 km-t, és itt van egy gyönyörű tó, igaz mesterséges tó, de akkor gyönyörű szép tó. Mint a Lázbéci víztározóra gondolok, hogy egyébként én magam és a családom jövünk ide hétvégére kirándulni. Tehát, hogy ez nem csak beszélünk erről, én magam is átéltem azt, hogy itt milyen klassz a környéken eljönni és eltölteni egy hosszú hétvét, egy hetet akár itt a Bükk-Lábán Barcika környékén. Tehát így megtaláltuk a szép oldalát a városnak. Nyilván nem mentünk be a gyártelepre és ott a kamionok között, de hát minden városnak megvan a szép és a kevésbé szép oldala, és megtaláltuk az Kazincbarcikának a szép részeit. Az nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt nekünk, amikor így a cégen belül a verseny mögött nyilván az üzemelés, amikor a nézők kevésbé látnak, és csak a versenyzőket nézik, rengeteg ember dolgozik. És mindenki maga tetén kulcsember, kulcs a biztosítás, kulcs a hotel, kulcs a szállásszerűs, útvonal, tehát minden kulcs, de a médiagyártás az egy különleges feladat, és a televíziós média, tévégyártásunk az egy borzasztó bonyolult, és egyébként Magyarországon sosem látott eszközöket és távokat használunk. Nincs Magyarországon eszköz, amivel mi ezt a versenyt forgatjuk, csak külföldi stábok tudunk dolgozni. A magyar televízió, az MTV-nak az Antenne Hungária csapatát összehangoljuk, egy spanyol vagy belga és holland stábok cégetnek a csoportjaival, és ők adják azt a szakmai tudást, azt a különleges technikát, a helikoptert, a repülőgépet, a motorokat, amik az élő, a mezőnyről mozgó élőképet készítik. Ezek a stábok nyilván nem csak a versenynapján találkoznak, hanem igyekszünk őket összehangolni, a versenyből egy-két hónappal eljönnek Magyarországra, körbejárjuk a helyszíneket, és megmutatjuk nekik, hogy itt vagyunk technikai szemmel nézve, van-e áram, van-e tér, van-e parkolóterület, van-e minden megfelelő ahhoz, hogy ők dolgozzanak, mit vannak látni a képen, merre fordul a kamera. És amikor először voltunk az Kazincbarcikán ezzel a stábban, és emlékszem, hogy itt megérkeztünk, ott a Városháza mögött kiszálltunk az autóból, kiszálltunk, néztek körbe, hát ez teljesen rendben van. Milyen szép. És ők mit látok? Parkot látták, a gyönyörűen rendben rakott város látták, ahol éri rán minden fűszál, ahol az összes körforgalomban ott valami vidám állat köszön rájuk, és egy vidám színes várost láttak. Az, hogy Kazincbarcikáról egy volt idegen embernek, aki sose volt Magyarországon, és nincsenek semmilyen elővéleménye, előélete, nincs tudása, kiszáll az autóból a városközpontban, ez rendben van. Ez nagyon, nagyon jó igazolás volt nekünk arra, hogy jól döntöttünk, és a tévénézők a verseny alatt ugyanezt a várost látták, és azóta is igyekszünk ugyanezt a várost megmutatni, és az külön köszönhet a városvezetésének, hogy minden évben meglep minket valami érdekes, aranyos kerékpározáshoz kapcsolódó új falfestménnyel.
Befejezte a fedett pályás szezont Kozák Luca, a debreceniek gátfutója. Most ő értékeli az elmúlt időszakot.
Nagyon nem volt célkitűzés a feletpálya szezonra. Én mindig mondom, hogy közhelyesen hangzik, de az elmúlt két feletpálya mindig megsérültem, most az volt a cél, hogy egészséges maradjak, ez sikerült. Összesen 5 versenyt iktattunk be, pontosan amiatt, hogy nyáron lesz egy Európa-bajnokság, valamint az olimpia, ami egyértelműen az év fő versenye. Így tényleg azt akartuk, hogy megnézzük, hogy hogy állok, megnézzük, hogy 5 versenyből hova tudunk eljutni. Ez 4 hét alatt ment le. Nagyon tényleg nem volt ilyen az, hogy most országos csúcsot akarok futni. Éreztem, hogy benne van a pakliban az, hogy az országos csúcsom közelébe, vagy akár meg is döntsem, de nem volt tényleg ilyen előre kitűzött cél. A VB-re is úgy mentem ki, hogy szeretnék mindenféleképpen 8-on belül futni. Nagyon örültem, hogy már reggel sikerült, hiszen nem vagyok egy korán kelő. Utána a középdöntővel, hogy legyen a 98-nál most még jobb, ez sikerült, illetve második legjobb eredményét produkáltam. És ugye én ebbe a Q-zónba kerültem, az ami azt jelenti, hogy automatikusan nem kerültem be, úgyhogy ott meg kellett várnom még a harmadik futamot, hogy ott mit futnak a lányok, és így ültem, és úgy voltam vele, hogy nyilván nem izgultam, hogy elég lesz-e. Viszont ott volt időm így 8 perc alatt, hogy éltem második eredményt futottam, ha ezzel nem jutok be, akkor igazából én már nyertem, hiszen két nagyon jó futást csináltam, de szerencsére sikerült bejutnom a döntőbe, ahol kicsit elfáradtam, tehát azért nekem úgy benne volt, motoszkált a fejemben, hogy akár döntő is lehet azon a napon, de nem úgy mentem oda reggel, hogy pontosan végignéztem, mikor van a döntő, és hogy kicsit azért ott fejben már elfáradtam, utána azért másnap eléggé nehéz napom volt, és eléggé fáradt voltam, de összességében egy nagyon jó nap volt, 3 jó futást produkáltam, és szerintem csak elégedett lehetek. Inkább arról szól, hogy kicsit kiszakadjunk a monoton edzés munkából, és megszakítsuk egy kicsit a felkészülést, nyilván lehet következtetéseket levonni. Mindig a hibákat is elemezzük, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, hogyan kéne idén feltárásba bizonyosodott, hogy nekem kellenek a versenyek, hogy formába kerüljek, és nem biztos, hogy az első versenyemen fel fogom szakítani a rekordot, de messze menő következtetéseket azért nem lehet levonni. Én százgáton amúgy is azt mondom, hogy erősebbnek mondom magamat. Nekem a táv második fele nem csak az erősségem, de az is egy erősségem, hogy tudom tartani a tempót. Ugyanakkor tényleg, ha meg nem sikerült volna, akkor se lett volna semmi veszve. Megyünk tovább, inkább tényleg azt, hogy megszakítjuk egy felkészülést.
Megszűnik a sárga plusz jelzés egy szakasza, amely a kékes erdőrezervátumon keresztül vezet. Erről döntött a Magyar Természetjáró Szövetség és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A részletekről Magos Gábort, a Bükki Nemzeti Park tájegységvezetőjét hallják.
Egy túraútvonalnak olyannak kell lenni, hogy az kényelmesen járható legyen. Mert gyerekek is járnak rajta, vagy éppen idősök. És ha ez nem így van, akkor annak szükséges egy karbantartása. Mik lehetnek ezek? Például a keresztbe dőlt fák, amelyeket oda kell menni, el kell fűrészelni, és le kell rakni az útvonalról. Szóval korábban, mondjuk egy 2 évtizeddel ezelőtt, ezen a területen is megtörténtek a hasonló karbantartások, és kényelmesen járható volt az út. Az erdőrezervátum létrehozása óta viszont ezt igyekeztünk, mondjuk, hogy nem támogatni. Egy erdőrezervátum esetében az a fontos, hogy biztosítsuk az érintetlenséget, zárjuk ki lehetőség szerint 100%-ban az emberi jelenlétet, és a természetes folyamatokat hagyjuk érvényesülni, és ezeket vizsgálhatóvá tehessük. Tehát gyakorlatilag kutatási célokat szolgálhasson csak ez a terület. Most abban az esetben, hogyha megtörtént 2014-ben egy jelentősebb jégtörés után, illetve azt hiszem 2017-ben a komolyabb hótöréskor, hogy megindultak a nagy öreg fáknak, és esetleg a kisebb, nem kellően állékony fáknak a kidőlése, ha beavatkozunk és eltakarítjuk ezeket az útból, hogy a turizmus tovább haladhasson, akkor ellentéteset teszünk azzal, mint ami az erdőrezervátum létrehozásának és kutatásának a céljai. Nem összeegyeztető a kettő. Most jutott el odáig a helyzet, hogy már most jelentős beavatkozások kellettek volna. Az az igazság, hogy az elmúlt években mi már szerettük volna ezt, érlelődött bennünk a gondolat, hogy végre olyan legyen ez a rezervátum, amilyennek mondjuk úgy a rezervátumokat megálmodták. És hát tényleg, ahogy jeleztem, 2017 után látszott, hogy ez most már tényleg abba az irányba mutat, amely igazából szükségszerűvé is teszi. Tehát ezért kezdeményezte a Vükki Nemzeti Park Igazgatóság ezt a tevékenységet. Korábban voltak már jelentkezők, tehát különböző Facebook csatornákon és egyébeken, például a kerékpáros állt a turistaúton, és jelezte, hogy szeretne kapni egy láncfűrészt, és majd ő eltakarítja az utat. Szóval elindult egy olyan folyamat is, ami azt mutatta, hogy növekedni fog a nyomás abba az irányba, hogy legyen ez az út felszabadítva. Viszont nekünk a természetvédelmi érdekeket szükséges képviselni, az pedig megoldást kívánt. Jelen esetben pedig sajnos nincs más megoldás, mint hogy ennek az útszakasznak a megszüntetése. A tegnapi napon megtörtént a visszajelölése, tehát le vannak szürkézve az utak. Egy gyors kis információs táblát kihelyeztünk. Ha elkészül a végleges tábla, akkor azt is kihelyezzük, hogy tájékoztassuk a közönséget, és természetesen majd a felületeinken is kommunikálunk a kiránduló közösséggel.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.